Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Amen. Hallgass meg bennünket, Istenünk! Mutasd meg a te hatalmadat, jöjj a mi segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket. Amen. Lelkünk épülésére, kedves testvéreim, és hitünk megerősítésére olvasom most közöttetek Istennek igéjét, ahogyan írva található Márk evangéliuma 3. részében, a 3. rész 20. 21. versében, illetve a 31-től a 35. igeversig terjedő szakaszban. Azután hazament Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgy, hogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Ekkor megérkeztek az anyja és a testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült és szóltak neki. Íme! Anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám? És kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Az Úr áldja meg az ő szent igényének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék gazdagon mi bennünk, és mi teremjünk minél több áldott gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, pohászkodjunk az Úr előtt. Ó könyörgést meghallgató, édes Atya, mindenható jó Úrunk! Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat toldasz, köszönjük, hogy örvendezhetünk előtted. Ó Uram! Olyan jó volt énekelni te előtted az örvendő szavakat, olyan jó tudni, hogy te létezel, olyan jó itt lenni nekünk. Kegyelmes atyánk, tudjuk, hogy a mi szánknak csak dicséretre kellene nyílnia. Tudjuk, hogy annyi jót teszel velünk, annyiszor érezteted a te hatalmadat, annyiszor kirántasz bennünket a problémák közül, hogy ezért mind dicsérnünk kellene téged. Ó Uram, ha magunkba nézünk, hányszor elmarad a dicséret? Hányszor foglalkozunk inkább a magunk dolgával? Hányszor foglalkozunk azzal, ami előttünk kedves, mint hogy azzal foglalkoznánk, Uram, ami te előtted hasznos, ami te számodra is jelent valamit. Bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, Urunk, hogyha méltatlanokká váltunk a te nevedre. Bocsásd meg, hogyha nem nálad keressük a mi vígasságunkat. Felséges jó atyánk, kérünk, hogy tarts meg bennünket békességben. Tarts meg ebben a közösségben, családjainkban, szeretetben, hiszen annyi minden tör ránk a világban. Annyi mindenki bánt bennünket, talán oly sokan rosszat akarnak nekünk. Ó Uram, vedd el az ő erejüket. Vedd el mindent, ami nekünk ártana, és nevelj te bennünket. Nevelj a te eszközeiddel, mert az biztos, hogy a javunkra válik. Mert Uram, hogyha te fenyítesz, azt csak a javunkra teszed. És csak úgy teszed, hogy erőt is adsz hozzá, hogy elhordozzuk ezeket a terheket. Kegyelmes atyánk, kérünk, hogy légy most is közöttünk. Tölts ki a te szent lelkedet ismét itt, ebben a gyülekezetben. Engedd, hogy szóljon az ige, de ne szóljon az hiába. Engedd, hogy megérthessük azt, hogy te mit kívánsz üzenni általa. Felséges jó atyánk, gyermekeit kérnek, könyörögnek most. Hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott leveléből. A 2. levél 7. részének 2., 3. és 4. verséből. Fogadjatok be minket. senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek. Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel. Amen. Kedves testvéreim, van egy jó és egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem? Bizonyára ismerős ez a szójáték mindannyiunknak. Van úgy, hogy egy-egy viccben halljuk, de van úgy, hogy mi mondjuk valakinek. Mi mondjuk, amikor esetleg egy nehéz helyzetről, egy nehéz ügyről kell beszélnünk. Hogyha esetleg egy válásról, egy halálesetről van szó, mindig nehéz megszólalni. De nem úgy csak mi mondjuk, hanem sokszor van, hogy nekünk is mondják. Nekünk is mondják, hogy most a jóval kezdjem-e, vagy éppen a rosszal. Tudjuk előre, hogy mindig valahogy a rossz lesz a nagyobb súlyú. Tudjuk, hogy mindig az lesz a jelentősebb, hiszen a jó hír egy rossz hír mellett mindig csak formaság, mert a rossz hír az a rideg valóság. Az, ami tényleg velünkig hatol. Az, amit átérzünk teljesen. A jó és a rossz hír egyaránt megtalál bennünket ebben a világban, és kihat a mi lelki állapotunkra. Például számomra jó hír volt az elmúlt héten, amikor az akadémia rektora kijelentette, hogy mindenki sikeres záróvizsgát tett. Mekkora nagy öröm töltötte ott el a közösséget, hogy mindannyian megfeleltünk. Viszont rossz hír volt azt hallani, hogy ez alatt az időben nagymamámnak kórházban kell lennie. Ez a két esemény egyszerre volt jelen, egyszerre van jelen, és nagyban hatott az én lelkemre is. Amikor úgy érezzük, testvéreim, hogy éppen békességünk van a lelkünkben, amikor éppen nem háborgunk a világ gondjain, amikor úgy érezzük, hogy van egy nyugodt, csendes sziget az életünkben, akkor milyen könnyedén fel tud kavarni egy rossz hír. Egy olyan hír, amit nem vártunk volna. Olyan, ami talán az egész életünket megváltoztatja, mert valakit el kell kísérnünk utolsó útjára, valakit el kell engednünk, valami elmúlik a mi életünkben. De tudjuk, hogy fel is tud vidítani egy ilyen nyugodt állapotban egy jó hír. Amikor azt mondjuk, hogy tényleg békességünk van, egy béke szigetet érzünk a mi életünkben, akkor, hogyha jön egy jó hír, hogy lekonfirmált az unoka, jön egy jó hír, hogy megszületett a kisbaba a szomszédban, mennyire fel tud dobni bennünket. Ám vannak olyan napok is, testvéreim, ezt mindannyian érezzük, olyan napok, amelyekre azt mondjuk, hogy ez nem az én napom. Olyan napok, amikor azt mondjuk, hogy talán nem is volt érdemes felkelni. Bibliai szóhasználattal élve ezt úgy mondjuk, hogy ezek a nem szeretem napok. Ezek azok, amelyeket nem kívánunk senkinek. Olyan napok, amelyekben talán lelkiekben is érzékenyebbek vagyunk. Talán hevesebben reagálunk a környezetünkre, minden apró hatásra, és na ilyenkor nem mindegy, hogy milyen hírt kapunk. Amikor ilyen feszült helyzetben vagyunk, nagyon nem mindegy, hogy éppen jó hírrel jönne valaki hozzánk, vagy pedig még egy rosszabbat mond, és még jobban elveszi a kedvünket az élettől. Amikor Pál apostol írta ezt a levelet, ő ezeket a nem szeretem napokat élte. Ő neki ekkor nem volt békeszigete az életében, nem szeretem napok üldözésekkel teli napok voltak. Tudjuk, hogy elhívása óta az evangélium hirdetőjévé vált, de ugyanakkor célponttá is vált. Azoknak a zsidóknak a célpontjába, akik üldözték már akkor a kereszténységet. Ige hirdetései, tanításai miatt elüldözték ezek a hithű ortodox zsidók egy-egy gyülekezetből, egy-egy településről. Rengeteg borütés kapott, és nem egyszer ébredt úgy, hogy lánca van verve. Nem egyszer ébredt úgy, hogy le van bilincselve valahol egy börtön mélyén, ott, ahol nincsen más senki se vele, csak egyedül az Úristen. Ám ami a jó a rosszban, tehát mindig az érmének van másik oldala is, ami ebben a rossz hétköznapokban pozitívumot jelentett a számára, az volt, hogy ahol ő járt, a gyülekezetek alakultak. Az ő magvetése nem volt hiába való. Ahol prédikált, ott épültek a gyülekezetek. Elfogadták az ő kezéből Isten evangéliumát. Milyen csodálatos, milyen hallatlan nagyszerűsége ez az Úr munkájának. Képessé tesz egy vagy több embert arra, hogy építse és táplálja a többit, hogy létrehozzon ezáltal az ige által egy-egy közösséget. Hiteles ige hirdető volt, hiteles tanító volt, és erősítette ezeket a közösségeket. Olyan hiteles ige hirdető, akit mindig visszavártak ezek a közösségek. Nem csak annyiból állt az ő missziói útja, hogy elment egyszer és tanított, hanem ő is vágyott vissza, és a gyülekezet is várta, hogy minél hamarabb visszajöjjön. Úgy tekintettek rá, mint lelki apjukra. Hiszen ő vitte el a legjobb hírt, az, hogy Jézus feltámadt, Jézus él, és mindezt ő értük is cselekedte. Mondhatjuk, hogy Pál életében ez jelentette az egyensúlyt. Ez a vágyódás, ez a tény, hogy van értelme a munkájának, arra, amire képesítette őt az Úr. A rossz és a jó így talált egyensúlyt az ő életében. Kedves testvéreim, vajon bennünk megvan-e a jónak és a rossznak az egyensúlya? Most itt nem az óember és új ember egyensúlyára gondolok, hanem megvan-e bennünk, hogy érnek jó dolgok is ebben a világban, jó események, nem csak a rosszak. Általában úgy vagyunk vele, legalábbis én többször éreztem már ezt, hogy amikor valamilyen tragédia vagy rossz hatás ér bennünket, akkor nem keressük a jó oldalát. Nem nézzük meg, hogy hát ha van annak az esetnek valami jó oldala is. Annyira eltölt bennünket az aggodalom. Kijelentjük, hogy velünk semmi jó nem történik. Isten gyermekeiként hányszor mondtuk már ezt? Velünk talán semmi jó nem is történik ebben az életben. Lehet, hogy mi is kapunk lelki botütéseket a világban, nem is testieket, mint amiket Pál kapott. Az is lehet, hogy olyan emberek okoznak nekünk csalódást, akikben eddig feltétlen megbíztuk, akiktől nem vártuk volna egyáltalán. De vajon tudjuk-e ezeket kezelni, testvéreim? Vajon visszaütünk-e, vagy pedig oda tartjuk a mi másik orcánkat, mint ahogyan Jézus tanította? Vagy tudjuk-e azt kérni, hogy mindaz, ami rossz, ami történt velünk, vagy történik velünk, az forduljon a javunkra. Forduljon a javunkra úgy, ahogyan azt Dávid kérte imádságában, amikor üldözte Absalom nevű fia. Bárcsak a javamra fordítaná az Úr, hogy ma ócsároltak engem. Így imádkozott. Van egy másik véglet is, amely talán ritkább, de mégis előfordul, hogy minden békességben zajlik körülöttünk. Ez talán ritka. Amikor kevés rossz, vagy szinte semmi rossz nem ért bennünket. Főleg az idősebb testvérek tudnának erről mesélni, akik már többször átélték a jónak és a rossznak a változását. Talán erre az állapotra vágyunk mindannyian, hogy ne érjen bennünket semmilyen rossz. Talán arra vágyunk, hogy legyen körülöttünk egy burok, amely megvéd mindentől, még a légzümmögésétől is. Talán erre vágyik a környezetünk is, de talán sokszor mi akadályozzuk meg őket, hogy ezt az állapotot elérjék. Érezzük, hogy a jó és rossz hatás ritkán van egyensúlyban. Pál apostol életében, ahogy utaltam rá, sokszor felborult már ez az egyensúly. Felborult, de sokszor helyre is állt. Sokat jelentett számára minden olyan gyülekezet, amelyet ő alapított. Jó érzést töltötte el, amikor ezek a gyülekezetek teremték a lelki gyümölcsöket. Átélte Isten gondviselése mellett napról napra, hogy ezek a gyülekezetek élnek, élő szervezetek lesznek. Ez jelentette a pozitívumot számára. De számunkra nem jelent pozitívumot. Pál öröme nem tudjuk átérezni úgy, mint ahogyan ő átérezte sajnos. Hiszen mi nem végzünk olyan missziós munkát, mint ő. Mi nem kaptunk olyan elhívást missziós munkára, mint ő. Az nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem kaptunk, mindenkinek megvan a maga missziós területe. Pál lelki apjuk volt, talán innen tudjuk megragadni, hogy miért volt örömforrás számára a gyülekezet egy gyümölcs termése. Hiszen melyik apa ne örülne annak, hogyha a gyermeke jó úton jár? Melyik apa, vagy édesanyja is ne örülne annak, hogyha gyermekei azon az úton járnak, amit ő helyesnek vél? Ki ne örülne annak, hogy megtalálta élete célját, és hogy együtt van Istennel? És melyik szülő az, aki ne szomorkodna azon, hogy gyermeke eltévedt, és eltér arról az útról, amit ő helyesnek vélt a számára? Pál apostol megtapasztalta mind a kettőt. Hogyha csak a korintusi gyülekezetre gondolunk, ő megtapasztalta ennél a gyülekezetnél mind az eltérést, mind pedig a megtérést a helyes úthoz. Megtapasztalta, hogy milyen az, amikor teljesen másképp cselekednek, mint ahogyan ő tanította. Amikor azt hirdetik, hogy Krisztus nem támad fel, hallgatnak ilyen proféciákra. Ezzel hitük alapját rengették meg. Amikor arról tanítanak a gyülekezetben, hogy Krisztus második visszajövetele már megtörtént. A feltámadás megtörtént, de még nem jött el teljesen a maga valójában. Ugyanakkor örül Pál annak, amikor ez a gyülekezet, mint igazi közösség, képes megvigasztalni azt a testvért, akit oda küldte hozzá, amikor úgy tekinthet rájuk, mint a gyülekezetre. Voltak hibáik, jól lehet, amelyek rosszul estek az apostolnak, de voltak erősségeik is, ami miatt örvendezett az apostol. Nem voltak tökéletesek, de mégis mintául szolgálnak a mi számunkra is. Hiszen egy olyan gyülekezet volt, ahová vágyott vissza az apostol. Vágyott vissza abba a közösségbe. Igényben azt kéri tőlük, hogy fogadjatok be minket. Hogyha nem vágyakozott volna ide, nem kérte volna. Nem utasítja őket, hanem szépen kéri. Fogadjatok be minket. Tudjuk, testvéreim, hogy sokan ma ezt nem kérik. Nem kérik azt, hogy fogadjatok be. Nem kérik sokan se ettől a gyülekezettől, se más gyülekezettől. De hányan vannak, akik kérik? Most attól függetlenül, hogy Pál apostol ezt mondta, mondhatja egy ember is a környezetünkben, egy olyan ember, akivel talán először találkozunk, talán itt a templom ajtóba, hogy fogadjatok be engem. Fogadjatok be minket. Többek között mondhatom én is, testvéreim, hogy ezt kértem tőletek. Talán ki nem mondtam a szószékről, de mégis amikor ide kerültem évelején, ez volt a szívemben, hogy fogadjon be ez a gyülekezet. Fogadjatok be, mert én ide szeretnék tartozni egy időre. Jó érzés volt számomra megtapasztalni ezt a befogadó szeretetet, és bizonyára jó érzés megtapasztalni azoknak a gyülekezeti tagoknak is, akik talán nemrég csatlakoztak ide hozzátok. A befogadó szeretet, testvéreim, nem csak az én életembe, hanem Pál apostol életébe is hozott valami jót. Pál idejében a gyülekezet örült annak, hogy Krisztus szolgáját találhatta meg benne, hogy Krisztus szolgáját fogadhatta be. Pál pedig örült annak, hogy volt hova mennie. Örült annak, hogy valakik szeretettel gondoltak rá azokban az időkben, amikor üldözést kellett elszenvednie. És hogyan hálált ez meg Pál? Mi volt az apostol reakciója erre a befogadó szeretetre? Nem csak annyi, hogy szerette őket, mint a többi gyülekezetet, hiszen mindegyik gyülekezetét szerette. Hát nem lehet éles határokat húzni, de ezzel a gyülekezettel többet érzett. Hiszen azt mondja, hogy a szívébe zárta őket. Mennyivel több? Hiszen szeretni lehet valakit valamiért, lehet egy közösséget is valamiért, de szívbe fogadni, hát az mennyivel magasabb rendű. Mennyivel nagyobb áldozat kell annak a személynek a részéről, aki ezt megteszi. A szívünkbe csak azokat a személyeket fogadjuk be, akik a legközelebb állnak hozzánk. Talán egy-két rokon, egy-két barátot, egy-két gyülekezeti tagot. Mondhatjuk, hogy kevés ember fér be a mi szívünkbe. Ám Pál apostol olyan helyre engedte be a korintusiakat, ahová nagyon kevés ember fért volna be. Talán felmerül a kérdés bennünk, hogy hát nem túl nagy, nem túl nagy egy gyülekezet ahhoz, hogy az egészet úgy, ahogy van, a szívébe zárja az apostol. Nem túl kevés a hely egy ember szívében, egy gyülekezet számára. Úgy látszik, hogy nem. Nagy szíve volt Pálnak, nagyon szerette őket, és belefért az egész korintusi közösség. Kevés olyan pásztor van, aki így hordozza gyülekezetét. Sok pásztor meg sem próbálja a mai világban. Sokan nem engedik közel magukhoz ennyire a gyülekezetet. Pál apostol nem csak közel engedte magához őket, nem csak a szívébe zárt őket, hanem még dicsekedett is velük. Tehát nem csak egy befelé irányuló tevékenység volt ez, hanem ő igyekezett kifelé is. Kifelé is beszélni erről a gyülekezetről. És mindezt azért, mert feltétlenül megbízott bennünk. Ha magunkra gondolunk, testvéreim, milyen nehéz kimondani azt, hogy bízom benned. Milyen nehéz bizalmat szavazni akár egy képviselőnek, akár egy ismerősnek. Hiszen a bizalmatlanság korát éljük. Mindent valamivel igazolni kell. Mindent számlával kell igazolni, hogy el lehessen hinni az embernek az igazát. Tartunk mindenkitől, mert nem tudjuk, hogy mikor és miért fogják megingatni a bizalmat bennünk. Nem tudjuk, hogy ki fog hátba támadni a holnapi nap. Meg lehet-e bízni valakiben? Merül fel a kérdés mindannyiunkban. Ezt minden bizonnyal Pál is feltette, és ahogyan látjuk a korintusi levélből, ő igennel felelt. Vannak olyan emberek, akikben meg lehet bízni, akikben meg szabad bízni. Pál apostol különösen is példát adott ebben, hiszen ő nem csak egy emberben, hanem egy egész közösségben bízott. Egy megbízható közösség volt a korintusi. Milyen csodálatos ez, testvéreim. Egy egész közösség megbízható az apostol szemében. Ez a feltétlen bizalom, megbízhatóság kellett ahhoz, hogy a szívébe tudja zárni őket. Enélkül nem ment volna. Vajon, testvéreim, mi tudunk-e ilyen közösség lenni, ilyen közösség maradni? Tudunk-e mindig, minden időben egyfajta bizalmi kőszikla lenni ebben a bizalmatlan világban? Jól lehet, hinni nem kell egy közösségben, egy közösség létében, mert hinni az Úr Jézus Krisztusban kell, de a bizalom már más. Az Úrban feltétlen kell bízni, de egy közösségnek sugároznia kell ezt a bizalmat, ezt a krisztusi bizalmat. Főleg abban, hogy kiszámítható, következetes, ha ma átmond, holnap nem mond bét, és legfőképpen kiáll azokért, akiket már egyszer a szívébe fogadott, akik mellett már egyszer elkötelezte magát. Kedves testvéreim, láttuk, hogy nagyon fontos volt Pál számára a korintusi közösség. Láttuk, hogy nem volt egyszerű élete az apostolnak, a jó és a rossz hatása felváltva jelen volt az ő életében. És azt látjuk, hogy egy bizalmatlan világban ő mégis meg tudott bízni egy egész közösségben. Sőt, oda fogadta be őket, ahová nagyon kevés embert engedünk be, mi magunk is. Minden földi gond üldözés között dicsekszik ezzel a közösséggel, amely jól lehet sok bánatot okozott neki, de annál több örömet is. Mindig visszavágyik ebbe a közösségbe. Kedves testvéreim, maradjunk mi is ilyen közösség, ahova mindig vágynak az emberek. Ahová mindig szívesen jönnek az emberek, mert jól lehet, nem vagyunk tökéletesek, de mégis közösek vagyunk a Krisztusban. Maradjunk olyanok, akik igent mondanak arra, hogyha valaki ide szeretne tartozni. Továbbra is fogadjuk be azokat, akik elesettek, akik lelkükben igencsak vágyakoznak a Krisztus után. Zárjuk szívünkbe az embereket. Zárjuk szívünkbe a testvéreket. Talán ez egy nehéz feladat. És talán ennél még nehezebb, hogyha egymást kell szívünkbe zárni. Kivétel nélkül. Kivétel nélkül számolva mindenféle hibával. Maradjunk hát olyanok, testvéreim, itt a bizalmatlanság és hitetés idejében, akikben nem kell csalódnia sem hívőknek, sem hitetleneknek, és legfőképpen a mi megváltó Úr Jézusunknak, aki az életét adta mindnyájunkért, azért, hogy ez a közösség legyen, hogy itt legyen, és az ő dicsőségére éljen. Amen. Kegyelmes Atyánk, édes jó Úrunk, köszönjük, hogy tápláltál igéd szavával. Ó, Uram, ha magunkba nézzünk, akkor oly sokszor érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a rossz. Oly sokszor csak a bánatot látjuk, és oly sokszor nem keressük a te kegyelmedet. Oly sokszor nem fedezzük fel a jó dolgokat az életünkben. Legfőképpen azt a jót, amit te tettél értünk, a Krisztus áldozatát. Felséges jó Atyánk, engedd, hogy igazi közösség maradhassunk, amely kedves te előtted. Engedd, hogy vágyakozzanak ide az emberek. Legyünk, Uram, kívánatosak, de nem úgy kívánatosak, mint ahogy a világ akarja, hanem úgy, ahogyan egy hívő közösségnek kell, ahogyan az te előtted is kedves. Ó, Uram, adj nekünk mindig befogadó szívet. Engedd, hogy befogadhassuk egymást, engedd, hogy befogadhassunk új embereket ide, a te színed elé. Ó, Atyánk, kérünk, hogy maradj velünk a nap további részében is. Áld meg a mi életünket, szeretteinket, családjainkat. Imádkozunk azért, akik betegségben vannak, akiknek fájdalom az élete. Kérünk, kegyelmes Krisztusunk, őrizd meg bennünket mindig és mindenkor, hiszen te vagy az, aki életünk a földre jöttél. Te vagy az, aki elvetted minden védkünket. Kérünk, Urunk, engedj, hogy megtérjünk mindannyian a magunk hajlékában, magunk dolgára, és engedd, hogy a te dicsőségedre éljük tovább ezt a mai napot. Így kérünk, nem a magunk érdemért, hanem egyedül az Úr Krisztusért, hallgasd meg a mi hívő szívünk alázatos könyörgését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, adjon néked békességet. Amen.